Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus ezt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színülték. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, csak amikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodáit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Én bocsánat. Krisztusban szeretett testvéreim. Jézus első csodájának a történetét hallottuk, a galileai Kánában történt, nem sokkal azután, hogy a Jordánban megkeresztelkedett, aztán a pusztában kísértés szenvedett, és meghívta az első tanítványokat. Itt még csak 6 tanítvány, az apostoli kollégiumnak a fele van itt jelen, ez a nyilvános működésének a legelején van. Kánában vagyunk, Názárettől nagyjából 10 kilométer, egy elég közeli település volt. Valószínűleg rokonok voltak, Mária rokonai, a lagzisok, és ott találjuk, Jézust is meghívták, hogy hallottuk, tanítványaival együtt. És Jézus nem tervezte eredetileg, hogy ott csodát fog tenni. Esze 7 ágába se volt. Azért ment a lagzibe, hogy jól érezze magát, és a tanítványaival beszélgessenek Isten dolgairól, Isten országáról. Hát ez érdekelte őket. Hát Keresztelő Szent János tanítványai voltak eredetileg. És jól érzik magukat. Viszont az történt a lakodalom kellős közepén, Mária veszi észre, egy figyelmes édesanyja, mindent észrevesz egy figyelmes édesanyja, hogy támad a boruk. Ez elég kellemetlen a házigazdának, hogy a lagzi közepén elfogy a bor, és akkor szól a fiának. A fiának szól, aki asztalos, hogy fiam, támad a boruk. És ahogy Jézus reagál erre a kérésre, abból tudhatjuk biztosan, hogy Jézus nem tervezte, hogy csodát tesz. Mit mond az anyjának? Asszony, hát a mi dolgunk ez? Hát azt gondolod, bennfoglaltam. Azt gondolod, azért jöttem, hogy itt a vizet borrá változtassam, és akkor itt mindenki egyen igyon. Én azért jöttem, hogy megváltsam az emberiséget, hogy örökké éljenek. Szóval azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk, még nem jött el az én órám. És Mária hogyan reagál? Nem mond neki semmit. Oda megy a szolgákhoz, és azt mondja, hogy ti csak mindent tegyetek meg, amit a fiam mond nektek. Tehát Mária sejti már azt, hogy a fiú fog tenni valamit. Hát, ha valaki tudta, hogy Jézus a messiás, hát az az édesanyja volt. Hát Gábor angyal elmondta neki. És valóban így is van. Valami olyasmi történt, mint velem is volt gyerekkorban, lehet, hogy veletek is megtörtént, hogy az édesanyám megkért valamire, hogy fiam, létszik. És nem csináltam meg először, azt mondtam, hogy nincs kedvem, meg fáradt vagyok, meg beteg vagyok, meg fáj a fejem, kitaláltam mindig valamit. De aztán egy idő után meg lelkiismeret furdalásom volt, hogy kutya fáját, hát a anyu kéri. Na, és akkor mégis megtettem. Lehet, hogy volt már ilyen tapasztalatotok. Valami hasonló történik itt is, hogy Jézus először nemet mond. És aztán egy idő után azt mondja a szolgáknak, hogy na hozzátok csak ide ezeket a nagy korsók, ezek nagy, hatalmas nagy korsók voltak. Ugye azt mondja az írás, hogy 2-3 mérős. Egy mérő az 40 liter. És a 2 mérő az 80 liter, 3 mérő az 120 liter. Mondjuk 100 literes korsók lett. Voltak 50 literesek, 80-asok, 120-asok is voltak. Több fajta volt. Ezek olyan 100 literes korsók voltak. 6 darab teretöltik vízzel, és Jézusnak egyetlen szavára színbor, finom, jó bor lesz belőle. Szóval Jézus nem tervezte, de mégis az édesanyja kérésére meggondolta magát. Tudom, hogy ez teológiailag talán nem korrekt, de én is tapasztaltam az életemben számtalanszor, hogy fohászkodtam a Jóistenhez ezért, meg azért, meg amazért, hogy ez is sikerüljön, meg a vizsga is, meg egyebek, és mintha nem hallotta volna. Hónapok teltek el, és semmi nem történt. És az édesanyjához fohászkodtam, és hirtelen megtörtént. Ez azt jelenti, hogy Máriának nagyobb hatalma van, mint Jézusnak? Hát nyilván nem. Nyilván nem. Hanem itt az van, amit a egyházatyák mondanak már az első századokban Máriáról, hogy Mária a könyörgő mindenhatóság. Ez az, ami itt történt, ez a közbenjárás, itt a kánai mennyegzőn, hogy Jézus nem akart valamit megtenni, mégis az édesanyja kérésére megváltoztatta a döntését. Édesanyák, ilyen hatalmatok van, hogyha szívből kéritek az Urat. És hát az, és ha megteszitek, és szűzanyára szót fogadtok, és megteszitek, mint a szolgák, akik ugye Mária szavára figyeltek Jézus felé, hogy tegyétek meg, mondja már, tegyétek meg, amit csak mond. Tényleg megtörtént sok esetben, rengeteg példát tudnék mondani, gondolom ti is. Mondom, nem korrekt ez teológiailag teljesen, de valahogyan az életben ez működik. Nekem a Böjte Csaba története jut eszembe, sokféle változatban hallottam már, hogy amikor ugye Szent Péter fönn a Mennyországban egy kicsit úgy szomorúnak tűnik, akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy Péter fiam, hát mi van veled? Látom, hogy nem jó kedved van. Azt mondja Szent Péter, hát én itt vagyok a Mennyország kapujában, és akkor jönnek az emberek, akik idevalók, azokat beengedem, akik nem idevalók, azokat meg nem engedem be. Igazságos vagyok. És közben meg az történik, hogy hátul, a kis kapun, a te édesanyád mindenkit beenged. Valami hasonló dolog, ez egy kicsit sarkított ez a történet, nyilván nem is igaz így, de megmutatja azt, amit az egyházatyák mondanak, hogy Mária a könyörgő mindenhatóság. És arra gondolunk, hogy ő az az asszony, akiről ír a Jelenések könyve, aki vezeti az utolsó időkben a sereget, Isten gyermekeit. És ő általa győzi le Isten a sátánt, hogy milyen hatalmat kapott tulajdonképpen. És a jelenéseiben ez egyre nyilvánvalóbb a világ különböző részén, akkor ezen legalábbis érdemes elgondolkodni. Aki nem nagyon hisz ebben, annak azt tanácsolom, hogy tegyél egy próbát. Tegyél egy próbát is. Valami tényleg jó lenne, hogy úgy sikerüljön, és ha Isten akaratával nem ellentétes, rövid időn belül az, és Máriát kéred, rövid időn belül megtörténhet. A kérésed teljesülhet. Úgyhogy Mária közbenjárásáról volt szó, és most azt mondanám, hogy figyeljük meg Jézus tetteiben azt a fokozódást, amit magunk előtt látunk. Ugye ez volt az első csodája. Itt a víz vizet borrá változtatta. És az utolsó csodája, az meg az utolsó vacsorán volt, ott pedig az történt, hogy már a bort változtatta át a saját vérévé. Ugye vízből bor, a borból pedig isteni nedű, Istennek a vére, amely által váltotta meg a világot, minket is. Tehát, hogy magasabb szintre, magasabb minőségre emelte az anyagot, fokozatosan. Itt Jézus ebben a történetben, ebben a tevékenységében, ebben a csodájában már jelzi azt, amit majd az eszkatonban, a maga teljességében, ugye az eszkaton a végidőkben, az ő eljövetelével fog tenni az egész világgal, hogy az egész világot magasabb minőségre emeli, új ég, új föld, lelkibb lesz, spirituálisabb, szellemibb lesz az egész, új minőségűvé válik maga az anyagvilág is. Az anyag is föl fog támadni, az anyag se olyan lesz, mint most. Az is olyan lelkibb, szellemibb lesz, tisztább. Tehát tulajdonképpen itt már jelzi azt a folyamatot, ami majd az eszkatonban fog teljesen beteljesülni. Az anyagnak az átváltoztatása, átminősítése, átlelkesítése. És ugyanígy történik az emberrel is, az ember életével, hogyha hagyja, hogy az Isten működjön az életében, mert az, amikor azt halljuk, hogy víz, akkor mi jut eszünkbe? A víz az az életnek az alapfeltétele. Víz nélkül nincs élet. De ez még csupán ha csak víz, ez egy biológiai létezés, biológiai élet. Mondhatni vegetáló létezés, létben tartó létezés, úgy van. Van valaki. Most ha az emberi minőségre betítem ki, akkor ez az ember, akinek még különösebb igényei nincsenek, hanem ugye az anyagi szükségletekre szorítkozó emberi élet. Úgy el van, úgy vegetál. Legyen meg a mindennapi betevő falat, legyen mit ennem, innom, legyen fedél a fejem fölött, és egyébként meg úgy az élete úgy egyébként nem érdekes, mondjuk így. Nincs íze. A borról már azt mondja az írás, hogy ez pedig a... Ja, hogy a bor, igen, hogy a Zsoltáros mondja, hogy a bor megvidámítja az ember szívét. Ez már egy ízesebb élet, persze mértékkel fogyasztva. Tényleg megvidámítja az ember szívét, csak ezt a borkultúrát is meg kell ismernünk, hogy kinek mennyit szabad inni, kinek milyen az egészségi állapota, milyen étel után vissza azt a bort és milyen bort iszik, hát ezt is meg kéne tanulni. De ez a bor, ez azt szimbolizálja, az a bor lét, hogy ez az élet már nem csak víz, hanem a víz borrá változtatott víz tulajdonképpen, ennek már íze van, zamata van, ez már egy nemesebb, lelkibb, spirituálisabb, az értékek felé nyitottabb. Itt már van igény az emberben arra, hogy valami kultúra is legyen, valami művészet is legyen az életben, hogy el kell menni időnként az egy színházba is, azért verseket is kell olvasni, meg jó zenéket is kell hallgatni. Tehát legyen íze az életemnek, legyen nemesebb, minőségibb az emberi élet. És a vér az pedig már az Isten élet, hiszen ez Istennek a vére, amely által váltja meg és tisztítja meg és emeli föl az egész világot. Jézus a vérével váltott meg minket. A borból aztán a vére lett az utolsó vacsorán. Ez már az az élet, hogy az Istennek az élete van bennem. Pál apostol úgy írja le, hogy már nem is én élek, hanem az él bennem a Krisztus. Tehát az az élet, amikor már a kultúra is kevés ehhez képest, meg a művészet is kevés ehhez képest, hogy természet fölötti életem van, mert belőle táplálkozom. Jézusnak a testét és vérét veszem magamhoz, és vele élem az életemet. Ez már nem csak emberi élet. Ugye ott az átváltoztatás előtt azt mondja a pap, hogy részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részesedett emberségünknek. Hát ő a saját életében, az Isten életében, a halhatatlan örök életében részesít minket, ez már egy egészen más minőség. Ez már annak az embernek az élete, aki Istennel, Istenben éli az életét, és ezért aztán az élete teljesen biztonságban van. Bármi történhet a világban. Hány ilyen embert ismertünk a történelemben, hogy tényleg gulágon voltak, koncentrációs táborban, háború közepette, és mégis ott volt a béke valahol. Nem örültek a háborúnak, de mégis nem féltek a haláltól sem. Mert az Isten élete volt bennük. A békénk az nem a külső körülményektől függ, az igazi békéről beszélek, hanem arról, hogy a béke maga, aki a békének a király, aki a békének a forrása, az itt van-e bennem. A béke attól függ. Hiába kötnek majd békét a világban, hogyha az emberek szívében nem lesz béke, akkor az igazi béke az nem fog eljönni. Akkor csak ilyen tűzszünet lesz ideig, óráig. Tehát aki igazi békét akar, az töltekezzen be a békével, Jézussal. Ez az igazi béke. És ez már az a természet fölötti lép, hogy már itt a Földön tulajdonképpen a mennyország életét éli az ilyen ember. Hát legyen minél több ilyen ember. És igen, ahogy átváltoztatja az anyagot Jézus, úgy változtatja át a mi életünket is, hogyha megengedjük neki, hogyha szót fogadunk. Ha szót fogadunk az édesanyjának, mint a szolgák, és akiknek azt mondta, hogy ti csak tegyetek meg minden, amit az én fiam mond nektek. Szolgák szót fogadtak, és megtörtént a csoda. És ahogy ugye az Isten életről beszéltem, szokták mondani ételre is, hogy milyen isteni, értsük ezt is jól, isteni finom ez az étel, úgy lehetne a mi életünk is ilyen isteni finom élet. Csak engedjük meg Jézusnak, és tegyünk meg mindent, amit mond. Amen.